Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim. Örülök, hogy újra együtt nyithatjuk meg Istennek igéjét. Egy ószövetségi írásból szeretném Isten igéjéhez Isten üzenetét olvasni. Bölcs Salamon egyik könyvéből, a Prédikátor könyvének 5. fejezetéből. Prédikátor könyvének 5. fejezetéből az 1. és a 2. verset szeretném olvasni. Így hangzik Istennek igéje. Őrizd meg lábaidat, mikor az Istennek házához mégy, mert hallgatás véget közeledned jobb, hogy nem a bolondok módja szerint áldozatot adni, mert ezek nem tudják, hogy gonoszt cselekesznek. Ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te elméd ne siessen valamit szólni Isten előtt, mert az Isten a mennyben van, te pedig a földön. Azért a te beszéded kevés legyen. Idáig az ige. Ezzel az igei üzenettel összefüggésben mindenek előtt azt kell tisztán látni magunk előtt, hogy vajon mitől válik egy ház az Úr házává. Vajon a ház anyaga, a külseje a fontos, vagy éppen az a hely, ahol fel lett építve? Talán az a körülmény, hogy milyen egyházból, milyen felekezetből való emberek jönnek össze benne? Esetleg az, hogy az ott összegyűlt emberek azt mondják magukról, hogy ők az Úr nevében jönnek össze. Természetesen mindegyik fontos a maga helyén, a maga nemében, de önmagában semmit sem jelent, hiszen a keresztények hatalmas világa nagyon sok olyan embert fog össze, akik azt mondják, hogy Uram, Uram, és Jézus az evangéliumokban feljegyzi, akkor is majd a végelszámolás napján sokan mondják majd nekem, hogy Uram, Uram, hát nem a te nevedben tanítottunk, hatalmas dolgokat cselekedtünk, és Jézus azt mondja, én nem ismerlek titeket. Csak egyetlen körülmény tesz egy házat az Úr házává. Ha az Isten ott van, ha az Isten megjelenik, ha az Isten azonosságot vállal az egybegyűlt emberekkel. A Szentírás teljesen egyértelművé teszi, hogy hol van jelen az Isten. Ézsaiás könyve 57. fejezet 15. versében azt olvashatjuk, hogy Isten eredeti lakozásának a színhelye az a magasságban és a szentségben van. De utána úgy folytatja Ézsaiás, hogy de itt a földön az alázatos és megrontott szívű emberrel is ott van. A Zsoltárokban pedig azt olvassuk, hogy a bűnbánó szívet nem vetette meg. Közel van az Úr mindenőt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja az ő nevét. Ha tehát ez a hely, ahol mi most vagyunk, a hitünk szerint az Úr háza, az Isten háza, akkor a végtelenül szent Isten is itt van közöttünk. És erről nem szabad soha elfeledkeznünk, mert ez az ő háza. A mindenható Isten ismeri a gondolatainkat, az érzéseinket, a titkainkat, mindent tud rólunk. Ezért nem mindegy, hogy hogy jövünk ide az Úr házában. Salamon azt mondja a felolvasott igében, őrizd meg a lábadat, amikor az Istennek házához mégy. Dávid pedig ezt mondja az egyik Zsoltárban, szolgáljatok az Úrnak félelemmel, és örüljetek reszketéssel, szent félelemmel. Nem jöhetünk az Úr házába csupán azért, mert szombat van. Mert ez így illik egy jó adventistától. Mert ezt szoktuk meg, ezt vettük át az elődeinktől. Nem jöhetünk azért, mert kötelességünk a gyülekezetbe járni, nem tehetjük csupán megszokásból, rutinszerűen, ahogy az ajtó forog a sarkán ki és be. Nem jöhetünk meggondolatlan, üres fecsegésre. Bölcs Salamon szerint sokszor a szánk gyorsabban jár, mint az eszünk. Az Úr házába félelemmel és rettegéssel kell jönnünk, hiszen a mindenható Isten szín elé jövünk. A bűnös a végtelenül szenthez, a tisztátalan ember a szent tisztához, a szabadításra szoruló ember a szabadítóhoz. De nem a rettegés félelmével kell jönnünk az Isten elé. A Biblia sajnos nem adja tovább a modern kor gondolkodásához igazítottan ennek a szónak az igazi jelentését. Ez a félelemmel és rettegéssel való Isten szolgálat, ez azt jelenti, hogy a tiszteletadásnak a legmagasabb szintű megnyilatkozását ad az Isten felé. Mert az Isten megemésztő tűz a bűn számára. És Ézsaiás azt veti föl a könyvének egyik fejezetében, és ki lakhatik közülünk a megemésztő tűzzel? Ki lakhatik együtt az örök hűséggel? Melyik szentségtelen ember lakhat együtt a Szent Istennel? Melyik ember bírná elviselni a Szent Isten jelenlétét, ha ő kegyelemből nem rejtőzködne el előlünk? Akik úgy gondolják, hogy szombatonként csupán egy baráti találkozásra jövünk el a gyülekezetbe, és mellékesen még részt veszünk egy istentiszteleten is, ők eltévesztik a házszámot. Azoknak minél hamarabb rá kell döbbenni a végzetes tévedésre. Szomorú, hogy a keresztény emberek között, és hadd mondjam ki nagyon nyíltan, hogy az adventisták között is, egyre kialvóban van az Isten háza iránti tisztelet. Kezd egyfajta ismeretlen fogalommá válni az, hogy mit jelent a Szent Isten szín előtt megjelenni. A szent dolgok nincsenek a maguk helyén, elkülönítve a közönségestől. A gondolkodásunkban sem, és a viselkedésünkben sem. Ellen White azt írja az egyik könyvében ezzel kapcsolatban, a szentség, melyet régen a földi szenthelynek tulajdonítottak, megtaníthatná a keresztényeket is arra, hogy miként tiszteljék azt a helyet, ahol Isten találkozik népével. Nagy változás történt, de nem a jó, hanem a rossz irányba. Népünknek az Isten tisztelet iránt tanúsított viselkedésében és szokásaiban. A becses és szent dolgok, melyek Istennel összekötnek, gyors ütemben veszítik el a szívünkre és a gondolkodásunkra tett hatását. A közönséges színvonalára süllyednek le bennünk. Eltűnt a tisztelet, amellyel Isten népe a szent hely iránt viseltetett, ahol pedig Istennel találkozik. Ézsaiás próféta is jövendölt az Úr házáról nagyon sokszor, és a könyvében olyan kijelentést ad és elmondja, hogy az utolsó időben milyennek kell lenni az Úr házának. Ézsaiás könyve második fejezetben, a második versben olvashatjuk azt, hogy lesz az utolsó időben, hogy erősen fog állni az Úr házának hegye. A hegyeknek felette. Magasabb lesz a halmoknál, és özönleni fognak oda a pogányok. Mit is mond el ezzel Ézsaiás? Ha egy kicsit belemélyedünk ennek a kijelentésnek a üzenetébe, akkor fel kell vegyük magunknak azt a kérdést, miért is jönnek majd az úrházához a pogányok Ézsaiás szerint? Mi fog rájuk olyan hatást gyakorolni, hogy ezt tegyék? Talán azért vezeti őket oda a Szentlélek, mert ott olyan nagyon jó baráti társaság van együtt. Olyan jó velük együtt lenni, jókat lehet beszélgetni. Talán ezért vezeti? Nem. Biztos, hogy ez is fontos. Nekünk embereknek szükségünk van barátokra, jó baráti társaságra, jó elbeszélgetésekre, közösségre. Erre mindre szükség van, enélkül nem létezik az ember igazán egészségesen. Nem jó az embernek egyedül lenni. Szüksége van erre is. De az Úr házában nem ezért fogja kimozdítani Isten az embereket. Szintén Ézsaiás fogalmazza meg csak más helyen, másik versben, ugyancsak a második fejezet harmadik versében, azt mondja, hogy eljönnek a sok népek, és azt mondják, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjára. És mi járjunk az ő ösvényein, mert a tanítás Sionból jön, Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Vagyis azt mondja ki Ézsaiás ebben az igében, hogy a Szentlélek azt mozdítja meg ebben az emberekben, hogy azért menjünk fel, hogy az Úr megtanítson az ő útára. És járni tudjunk az ő ösvényein. Mintha Jézustól vennénk át a gondolatot, és azt mondanánk, ezek az emberek a keskeny úton akarnak elindulni. az örök életre vezető úton akarnak elindulni. És ezért jönnek, hogy megtalálják ezt az utat. Két fontos kifejezés van ebben az igeversben, amit a Szentlélek megindít ezekben az emberekben. Hogy miért is menjünk az Úr házába. Hogy Isten megtanítson minket az ő útjára. Vagyis ha azt szeretnénk, akkor jó, hogy eljövünk. De az ige nem áll meg itt. Egy legalább ennyire fontos gondolatot fogalmaz még meg utána, mert nem elég hallgatni az Isten szavára. Nem elég az, hogy értem, hogy mit mond az Úr. Csak éppen nem teszek lépéseket. Figyeljétek meg ezeknek az embereknek a gondolatát, szándékát, ahogy a próféta visszaadja. Azért megyünk, hogy egyrészt megtanítson az Úr az ő útjára, de utána pedig azért, hogy járjunk ezen az úton. Elinduljunk, lépéseket tegyünk. Emlékeztek Pál a rómaiakhoz írott levelében, mit mond az Isten fiairól? Kik is az Isten fiai? Akiket Isten lelke vezet. Kiket lehet vezetni? Akik engedik magukat vezetni. Akik készek egyik lépést a másik lépés után tenni. Azokat lehet vezetni. Isten olyan embereket tud vezetni, akik hagyják magukat vezetni. Akik haladni akarnak az örök életre vezető úton. Hadd fogalmazzak nagyon sarkosan. Isten nem klubfoglalkozást akar adni az ő népének. Nem egy szórakoztató társas összejövetelben szeretné részesíteni őket, hogy jól érezzék magukat. Isten azért hívja népét a gyülekezet közösségébe, az ő házába, mert tanítani akarja őket az ő útjára. Hogy tudjanak járni az ő ösvényein. Aki nem ezért jön a gyülekezetbe, az nem jó helyre jött. Isten ebben az igében hozzánk a vele szövetséget kötött emberekhez szól. Nem a különböző pártállású emberekhez, hanem én hozzám, te hozzád, személyesen. Amikor súlyos betegek vagyunk, és ott fekszünk az ágyunkon, és az orvos eljön hozzánk, akkor nagyon tudunk ráfigyelni, hogy mit mond. És igyekszünk megfogadni a tanácsait, mert meg akarunk gyógyulni. Újra egészségesek akarunk lenni. No, így kell, ilyen nyitottsággal, ilyen készséggel figyelnünk az Isten szavára, mert ő meg akar tanítani, meg akar gyógyítani, újra lelkileg egészségessé akar tenni bennünket. Bár igaz, vannak olyan betegek, akik meghallgatják ugyan az orvosnak a tanácsát, még talán odáig is elmennek, hogy kiváltják a gyógyszert, csak éppen nem veszik be. Nem élnek vele. És ebben az esetben nem az orvos felelőssége, ha ők betegek maradnak. Nem az Isten felelőssége, ha mi nem gyógyulunk meg. Testvéreim, fel kell ébrednünk. Ki kell nyitni a szemünket. Szemgyógyító írral megkenni a mi szemünket, hogy lássunk. Amikor Salamon azt mondja, őrizd meg a lábadat, mikor az Istennek házához mégy, ezzel talán azt fogalmazza meg Salamon, hogy hát akkor inkább ne menjünk az Úr házába, úgy őrizzük a lábunkat, hogy akkor inkább el se indulok. Talán ezt mondja? Nem. Salamon nem eltiltani akar az Úr házától. De szeretne arra figyelmeztetni, hogy Isten megfontolást vár el tőlünk. Ha arra a helyre indulsz el, amit ő a házaként különített el, és amit te így elfogadtál, hogy ez az Isten háza, akkor meggondolva indulj el. Fogalmazd meg magadnak. Tudatosuljon benned, hogy miért indultál el. Miért jöttél ide? Mit akarsz? Mi a szándékod ezen a helyen? Mert ide nem jöhetsz el akárhogy. Ellen White azt írja a könyvében, Isten házának körzetét szent ünnepélyességgel kell körülvenni. Ez a hely az, ahol Isten találkozik az ő népével, és megáldja őket. Akarsz az Isten áldásában részesülni? Hogy ne akarnánk? Akkor el kell különítenünk. Ha a teremtés történeti beszámolóhoz visszamegyünk, akkor ott is találunk egy ehhez hasonló isteni kijelentést, Miután Isten bevégezte a teremtés munkáját, a hetedik napot elkülönítette a többitől. És mit tett még? Megáldotta. Egy áldást helyezett bele. És testvéreim, mi azzal, amikor eljövünk az Úr házába, azzal elkülönítjük ezt a napot a többitől. Mert abban az áldásban akarunk részesülni, amit ott akkor kezdetben az Isten belehelyezett ebbe a napba. Isten szeretné ránk árasztani az ő áldását. De ehhez nekünk is elkülönítetten kell kezelnünk az Istennel való találkozás pillanatát és helyét. Erre a helyre nem jöhetünk megszokásból. Ne hagyjuk, ne engedjük kibontakozni magunkban, hogy az ismétlődés egyfajta lelki kábulatba, hamis biztonságba vagy közömbösségbe ringasson. Ne gondoljuk azt, hogy amennyiben szombatról szombatra eljövünk, akkor már minden rendben van körülöttünk. Az évek és az évtizedek múlásával egyre inkább megváltozik, és eltorzul annak a megítélése, hogy mit jelent az Isten háza, miért is jövünk ide. Emlékezzünk vissza arra az eseményre, amikor Mózes találkozott az Istennel. Amikor meglátta az égő csipkebokort, és közömbösen elkezdett elindulni a csipkebokor felé. Amikor már egész közel volt a helyhez, az Isten személyes jelenlétének a helyeihez, akkor az Úr megállította, rászólt Mózesre, állj meg, ne gyere közelebb, úgy, ahogy vagy, így nem jöhetsz. Vesd le a saruidat lábaidról. Hozzál változást a hozzám való közeledésedben. Vedd komolyabban azt, hogy velem találkozol, és velem akarsz beszélgetni. Az én jelenlétembe úgy nem jöhetsz, ahogy elindultál. Vesd le előbb a saruidat. Érezd át, hogy a velem való találkozás az valami rendkívüli dolog a te életedbe. És akkor Mózes levette a saruját, leborult az Úr előtt, csendben volt, és hallgatott. És az Isten elkezdett hozzá beszélni. Sokan vélekednek úgy, hogy ó, ez már egy régi eset. Ma már nem így érintkezünk az Istennel. A 21. század emberének már másfajta kapcsolatra van szüksége az Istennel. De vajon ez egy tőlünk függő dolog? Hogy milyen módon lehetünk kapcsolatba az Istennel? Nekem kell meghatározni, én döntöm el azt, vagy az Isten akarja eldönteni nekem, az én részemre, hogy miképpen találkozhatom vele. Én úgy olvasom az igében, hogy Istennél nincs változás, változásnak árnyéka sem. Ezért úgy gondolom, hogy az Isten házában, az Isten személyes jelenlétében, a vele való találkozás pillanatában a viselkedésemet nem nekem kell meghatározni. Az Isten határozza ezt meg. Az igén keresztül pedig kinyilatkoztatja számomra, hogy én is tudjak róla, mi az ő elvárása tőlem. Mondhatnánk úgy is, testvéreim, hogy az Isten házában Isten a házigazda. Úgy gondolom, hogy érzitek, hogy mit akarok ezzel mondani. Ha én valahová elmegyek, történetesen egyik testvér otthonába, akkor nem én határozom meg, hogy most mit csináljunk és hol legyünk. A házigazdának előjogai vannak a vendéggel szemben. És az Úr házában az Úr a házigazda. Ezért senki ne gondolja azt, hogy ő van itthon. Az Úr házában. Ebből következően a házi rendet sem mi határozzuk meg, hanem az Isten dönti el, és ahogy az előbb is említettem, nekünk az igén keresztül elmondja ezt. Emlékezzünk az evangéliumok feljegyzéséből arra a történetre, amikor az Úr házába megy két ember. A farizeus és a vámszedő. És az egyikről azt olvassuk, hogy a farizeus, amikor felment, ő csak nagyképűen hencegni, dicsekedni ment oda, és szinte a mai fogalmakkal kifejezve azt mondhatjuk, hogy eltékozolt az életéből egy délelőttöt, mert hiába ment oda, Nem nyert semmit az Istentől. A másik ember szintén az úrházába ment, az úr előtt megalázkodva, Istenre figyelve, és azt mondja Jézus, ez az ember meggazdagodva, megigazulva, Isten áldásával hagyhatta el a helyet. Mi hogy jövünk ide? Az úrházába menni, testvéreim, tehát felelősségteljes dolog. Ezért a felolvasott igében prédikátor azt mondja, ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te elméd ne siessen valamit szólni az Isten előtt. Gondoljuk meg inkább. Prédikátor könyvében úgy olvastuk, őrizd meg a lábadat, amikor az Istennek házához mégy, mert hallgatás véget menni közelebbnek jobb, hogy nem bolondok módjára áldozatot hozni. De milyen áldozatot hozhatunk mi az Istennek? Mi az, amit Isten kedves áldozatként fogad tőlünk? Vajon a mi áldozatunkkal valamit lefizethetünk az Istennek? Úgy gondolom, hogy mi egyetlen áldozatot hozhatunk. Ezt hozhatjuk különböző módon, különböző formában, de a lényege csak egy lehet. Hála áldozat. Semmi más áldozat nem lehet, amit az Istenhez hozunk. Mi egyedül ezt hozhatjuk, mert az összes többit Jézus hozta meg helyettünk és értünk. Ő olyan áldozatot hozott, amit mi nem tudunk megtenni, amit mi nem tudunk adni az Istennek. Az őszinte hála áldozatra viszont csak az Isten kegyelmét megtapasztaló ember képes, csak az átélt szabadítást tudja kiváltani belőlünk az igazi hála áldozatot. Vannak-e ilyen tapasztalataid, testvérem? El tudott-e vezetni Isten lelke a bűneid feletti felismerésre, bűnbánatra? Átélted-e az Isten megtisztító, megszabadító kegyelmét? Vannak-e olyan élményeid az Istenhez, amikor megsegített az Úr? Amikor a gadarénusok földjén meggyógyított embert Jézus elküldi az övéi közzé, emlékeztek, mit mond néki? Mondd el, hogy mit tett veled az Isten, miként könyörült rajtad. Az átélt tapasztalataidat mondd el, mert az mindig hálaadást fog kiváltani. Az ilyen tapasztalat elmondásában mindig Isten fog középpontban lenni. Soha se én. Az ilyen tapasztalatban nem az önfelmagasztalás nyilatkozik meg, hanem az Isten dicsőítés. Bolondok módjára hozott áldozatnak nevezi Bölcs Salamon azt, és nevezhetjük mi is, amit azzal a szándékkal hoznak Isten elé, hogy lekötelezzék őt vele. Hogy jó pontot szerezzenek maguknak. Ahogy tették ezt a farizeusok, hogy szinte a mellüket verték, meg kihúzták magukat az Isten előtt és az emberek előtt, mint egy kérkedve mondták és hirdették a magatartásukkal, meg a szavaikkal is, hogy ők mi mindent tesznek. Istennek nem elég csupán az áldozat, ő inkább azt nézi, hogy mi van mögötte. Milyen indítékból fakad, milyen szívből fakad. Mikeás próféta könyvében a 6. fejezet 6. 7. verseiben olvashatjuk azt. Fölveti Mikeás azt a kérdést, ami talán bennünk is megfogalmazódik, sokszor kimondatlanul. Mivel menjek elejébe az Úrnak? Mit vigyek elé? Hogy menjek az Isten szín elé? Hajlongjak-e a magasságos Istennek? Égő áldozatokkal menjek-e elébe? Vagy éppen esztendős borjúkkal? Kedvét leli az Úr ezernyi kosban, vagy tízezernyi olajpatakokban? Első szülöttemet adja mély vétkemért, vagy méhem gyümölcsét lelkem bűnéért? A mindenkori ember kérdéseit fogalmazza meg. Lehet, hogy mi más dolgokat iktatnánk be a felsorolásba ma a 21. században, de a lényeg ugyanaz. És Mikeás tovább vezet bennünket, és a 8. versben azt mondja, és itt rajta keresztül az Isten mondja el a kívánalmát, hogy na hogy is menjek én elé? Semmi más ne vigyél. Mert Isten nem kíván más, csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és alázatosan járja te Isteneddel. Az Úr házában mi sem adhatunk mást a hálánkon kívül. Ide inkább azért jövünk, hogy kapjunk, elfogadjunk Istentől. Elfogadjuk a gondoskodó szeretetét, a bűnbocsánatát, a kegyelmét. Kapni jövünk, elfogadni jövünk, mert mi olyanok vagyunk, akik ráutaltak vagyunk, tőle függünk, és Isten szeretné, ha erről nem feledkeznénk el. Amikor az Úr házában ott vagy Isten színe előtt, akkor mire nyitod meg a szádat? Ez is Bölcs Salamon üzenetének az egyik lényege. Mit mondasz neki, az Istennek? Milyen szándék vezetett hozzá? Őszinte vagy előtte? Vagy még őt is megpróbálod megtéveszteni, az igazi valódat rejtegetni egyfajta állarc mögé bújva? Engem nagyon megfogott egyszer egy imaheti tanulmányunkban egy történet, egy ifjúsági imahét alkalmával olvastuk ezt. A család összegyűlt az ebédhez, az édesapa, édesanya, gyerekek, és az édesapja azt mondja a pár éves fiának, hogy kisfiam, most veled imádkozzunk az ételhez. És tudjátok, hogy mit tett ez a gyerek? Körbenézett az asztalon, megnézte, hogy mi van fölterítve, milyen étel, és akkor azt mondta, hogy uram, nagyon szomorú vagyok, hogy csupa olyan ételt látok, amit nem szeretek. És lehet, hogy az édesapja se szerette. Lehet, hogy neki se a szája íze szerint való étel volt akkor feltálalva. De mit gondoltok, hogy mit mondott volna az imájában? Hálát adott volna érte. Mert mi még az imádságainkban is sokszor nem vagyunk őszinték az Istenhez. És amikor prédikátor megfogalmazza az üzenetében, hogy ne gyorsalkodjál a te száddal, akkor ebbe az is benne van, hogy légy őszinte. Merd vállalni önmagadat az Isten előtt, már csak azért is, mert az Isten ismeri a mi szívünket, a gondolatainkat. A zsoltárokban azt olvassuk, hogy még a nyelvünkön sincs a szó, te már egészen érted azt, Uram. Hát hogy rejthetnénk el az igazi érzéseinket, gondolatainkat az Isten előtt? Merjünk őszinték lenni az Isten előtt, úgy jöjjünk el az ő házába. Ha azt mondjuk, testvéreim, hogy mi az Istené vagyunk, de nem engedjük, hogy az ő hatalma meg is látszódjon rajtunk, életünkben, akkor a valóságban hazudunk neki. És hadd mondjam ki azt, ami a szívemen van, hogy most én is őszinte legyek, ez viszont nagyfokú szemtelenség az Istennel szemben. Mikor tudjuk, hogy ő tudja az én gondolataimat, és mégis mást mondok neki. Megváltónak nevezni őt, miközben nem engedjük megváltani magunkat. Gyógyítónak hívni őt, amikor még szeretjük a bűnbetegséget. Még jól érezzük magunkat benne. Megszentelőnek nevezni az Istent, miközben még szeretjük a bűn sarával összekenni magunkat. És nem keressük a tisztulás lehetőségét. Mehetünk az Úr házába őt dicsérni, imádni. Mehetünk azért is, hogy az ő segítségét kérjük. De vajon meggondoljuk-e, hogy mit jelent ez számunkra? Isten szereti az embert, ezért szabad az ő segítségét kérnünk. De ne feledjük, hogy mit mond prédikátor. Ne gyorsalkodjál a te száddal. Ha Istenhez fordulunk, nem szabad elfelejteni, hogy én az ember engedelmességgel tartozom. Ezért az ima, amit Istenhez intézek, az feltétlenül kötelezni fog engem. Egy ember segítségét kérhetem, és amikor megjön a segítség, akkor mondhatom neki azt, hogy bocsánat, barátom, de nem egészen így gondoltam. De az Istennel szemben nem játszhatom ki ezt a lapot. Ha az Isten segítségét kértem, de az Isten nem olyan módon adja a segítségét, ahogy én elgondoltam. Mert az ő gondolatai nem az én gondolataim. Az ő útai nem az enyimek. Ő sokkal magasabb szinten gondolkodik az én életemről. Ezért nekem rá kell tudni bízni magamat. El kell tudni fogadni tőle azt, amit megenged az életemben. Mert akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van, és Isten nem a mában, hanem a holnapban gondolkodik, az örökké valóságban. Azért is jöhetünk az Úr házába, hogy fogadást tegyünk az Úrnak. Ebben aztán különösen meggondoltnak kell lenni, hiszen Bölcs Salamon szerint tör lehet az embernek meggondolatlanul mondani valamit az Isten előtt. Prédikátor könyvében azt olvashatjuk a 5. fejezet 4. és 5. versében, mikor Istennek fogadást teszel, ne halogasd annak megadását, mert nem gyönyörködik a bolondokban, amit fogadsz, teljesítsd. Jobb, hogy ne fogadj, hogy nem mint fogadj és ne teljesítsd. Vagyis inkább ne fogadj, hiszen senki sem kényszerít fogadalomra. De ha megtetted, ha erre indított téged a lelked, ha megfontoltad és eldöntötted magadban, hogy fogadást teszel az Istennek, akkor add is meg, amit odaszántál, mert az Úr nem gyönyörködik a kétszínű emberben. Istennek házához menni, testvéreim, veszélyes dolog is lehet. Csak sokszor nem gondolunk erre. Veszélyes azért, mert Isten házában az igazságot fogjuk meghallani, de olyan szándékkal, ahogy Pál apostol írja azt a Timóteushoz, az ifjú munkatársához, amikor az Isten igéjéről beszél, hogy ez hasznos a feddésre, a tanításra, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Az igazságnak azt a beszédét, amit az Isten házában hallunk, azt nem a lelkésztől vagy bármelyik szolgálattevétől halljuk, az ő személyük egyáltalán nem lényeges. Istentől halljuk az igazságot. Az Isten házába jöttünk, ezért tőle hangzik el az igazság. Istennek ez a beszéde és üzenete nem felelősség nélküli szaporítás, hiszen semmi más nincs, ami ennyire kötelezné az embert. Sokszor tapasztalatból tudom, bizonyára nektek is van ilyen tapasztalatotok, hogy sokszor rettenetes Istennel együtt tudni valamit. Gondoljatok csak arra, hogy Jákob 20 éven keresztül hordozta a bűn lelkiismereti terhét. 20 éven keresztül tudott együtt valamit az Istennel. Amikor téged is érint az Isten üzenete, amikor megszólítva érzed magadat, amikor rádöbbensz arra, hogy ez nekem személyesen szólt az igéből. Na attól a pillanattól kezdve te együtt tudsz valamit az Istennel. Egy olyan dolgot, ami igazság, ami az életedet meg kell, hogy változtassa. Ami ki kell, hogy mozdítson abból a helyből. És Isten nem olyan Isten, aki elfelejt dolgokat. Mi emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy hát eltelik egy kis idő, aztán mindenki elfelejti a dolgokat, és úgy napirendre térünk majd. De Isten nem felejt, ő tud. És Istennel együtt tudni, ez félelmetes, rettenetes. És ettől az ember már nem szabadulhat, ha csak nem zárja ki Istent a szívéből. Nem mehet vissza a tudatlanságba. Bűn nélkül nem ússza meg, ha nem engedelmeskedik az igazságnak. A megismert, de nem kiélt igazság ítélőnké lesz. Bűnül fog tulajdonítatni az ítélet alkalmával számunkra. Jézus azt mondja az evangéliumokban, aki megvet engem és nem veszi be az én beszédemet, van annak, aki őt kárhoztassa. A beszéd, amelyet szólottam, az kárhoztatja őt az utolsó napon. Amikor megszólított Isten, amikor érzem lelkemben a lelkiismeret feltámadását, na attól a pillanattól kezdve én Istennel tudom együtt azt, amiben az életemet meg kell változtatni. Arra is vigyázni kell, testvéreim, hogy esetleg többet megtudhatok az Úr házában, mint amit szeretnék. Van olyan igazság, amit szívesen hall az ember, de van olyan is, ami fájdalmas és kellemetlen lehet a füle számára. Talán megtudhatod még a legszörnyűbbet is, esetleg azt, amit magadról gondoltál, hogy te szívesen megismernéd és követnéd az igazságot, miközben ez nem igaz. Ezt mondod másoknak, talán magaddal is elhiteted, de az Isten egy adott helyzetben rádöbbent, hogy ez nem őszinte volt. És ez akkor történik, amikor Isten a lelkiismeretedben cselekvésre ösztönöz, de te ellenállsz ennek a befolyásnak. Ezt is megtudhatjuk az Isten házában. Mert az Isten házában Isten megszólít bennünket, a lelkünk mélyén. Cselekvésre késztet és ösztönöz. Akarsz-e együtt haladni Istennel? Engeded-e, hogy a Szentlélek vezessen téged, hogy az Isten fia maradjál? Az élet ösztön nagyon erős az emberben, talán egyetlen ösztön sem olyan erős, mint az élet ösztön. Ezért, amikor egy ember közel kerül a halál pillanatához, akkor általában azért könyörög az Istennek, hogy még ne következzen be, hadd éljen még tovább. De a világnak is nagyon nehéz, keserves dolog meghalni. Meghalni az énnek. Ez éppen olyan keserves, mint a fizikai halál. Az Úr házában viszont legtöbbször éppen ez hangzik el, ezt az igazságot fogja a fülünk hallani, hogy a régi énednek meg kell halni. Új életbet kell kezdened. És sokszor ez a fülünknek nem kellemes. Ha Istentől megtudtad, hogy a te életedben is van olyan dolog, aminek meg kell halnod, akkor semmiféle kibúvó mentség nem fog segíteni többé. Akkor Isten döntést vár tőled, lépést vár tőled, de a döntésed következményét neked kell viselni. Amikor Istennek házába megyünk, testvéreim, akkor ott azt kínálják fel nekünk, ami mindennél többet él számunkra. Többet, mint amit ember valaha elképzelni is merészelt. Jézus a barátságát is itt kínálja nekünk. De az örömhír mellett valahol ez is lehet egy félelmetes dolog. Mert igazi, mély barátság az csak rokon lelkek között lehetséges. Az egymáshoz hasonlóak között lehetséges. Ezért, amikor Jézus a barátságát kínálja, akkor nem csak egy előjogot kínál, hanem egy kötelességet is rád helyez a lelkedre, a gondolkodásodra, az életedre, akkor Jézus arra szólít fel a barátságának felajánlásával, hogy legyél olyan, mint én. Legyünk azonosak, egymáshoz hasonlók. A magyar használja azt a közmondást, hogy madarat tolláról, ember pedig barátjáról lehet megismerni. Mert hasonlítanak a gondolkodásukban, az életformájukban, az értékítéletükben, a szokásaikban és sok mindenben. Jézus ezt kínálja fel a barátságával. Légy a barátom! Azt mondja Jézus, nem ti választottatok, én választottalak titeket, de mi ebben sokszor hajlamosak vagyunk csak arra gondolni, hogy de jó is nekem, hogy Jézus a barátom, mert ő közben jár érettem, mint a barátom. De a barátsággal mást is kínál. Azt is mondja, hogy hát ha barátom vagy, akkor legyünk hasonlóak egymáshoz. Akkor gondolkodj úgy te is, mint ahogy én. Élj úgy, ahogy én. Éld azt az életet, amit én példaként állítottam oda eléd. Legyünk hát olyanok, testvéreim, mint Jézus. Törekedjünk mind jobban hasonlóvá lenni hozzá. Motiváljon ennek érdekében bennünket Jézusnak az a szeretete, amely arra is készítette őt érettünk, hogy az életét adja értünk, helyettünk. ha ő ennyire szeretni tudott bennünket, akkor mi is törekedjünk arra, hogy ezt a szeretetet viszonozzuk tiszteletünkkel, engedelmességünkkel. Vagyis fogadjuk meg azt, amit Bölcs Salamon keresztül, a prédikátoron keresztül mond ebben az igében. Őrizd meg lábaidat, mikor az Istennek házához mégy. Mert hallgatás véget közeledned jobb, hogy nem a bolondok módja szerint áldozatot adni. Mert ezek nem tudják, hogy gonosz cselekesznek. Ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te elméd ne siessen valamit szólni az Isten előtt. Mert az Isten a mennyben van, te pedig itt a földön. Azért a te beszéded kevés legyen. Segítsen az Úr, hogy ez a mi életünk gyakorlatában megvalósított isteni tanács legyen mindannyiunknak. Amen.